A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint az megírva található a Bibliaolvasó vezérfonal szerinti mai ószövetségi igeszakaszban, a Bírák könyve 16. fejezetének első 18 versében. Egyszer Sámson elment Gázába, meglátott ott egy paráznanőt, és bement hozzá. A gázaiaknak hírül adták, idejött Sámson. Körülvették, és lestek rá egész éjjel a város kapujában, de csendben maradtak egész éjjel, mert azt gondolták, majd ha megvirrad reggel, meggyilkoljuk őt. Sámson azonban csak éjfélig maradt. Éjfélkor aztán fölkelt, megragadta a városkapu ajtaját a két ajtófélfával együtt, és kiszakította a zárastól, majd a vállára vette, és fölvitte a hegytetőre Hebronnal szemben. Történt ezután, hogy megszeretett egy asszonyt a Szórék völgyben, akinek Delila volt a neve. A filiszteusok városfejedelmei elmentek az asszonyhoz, és azt mondták neki, szedd rá, és derítsd ki, hogy mitől olyan nagy az ereje, és hogyan tudnánk megfékezni, hogy megkötözhessük és elbánhassunk vele. Akkor mi egyenként 1100 ezüstöt adunk neked. Delila megkérdezte Sámsont. Mondd meg nekem, mitől olyan nagy az erőd? Mivel lehet megkötözni téged? Hogyan lehet elbánni veled? Sámson azt felelte neki, ha megkötöznek 7 nyers ínnal, amelyek még nem száradtak ki, akkor elgyengülök, és olyan leszek, mint bárki más. Ekkor a filiszteusok városfejedelmei hoztak az asszonynak 7 nyers inat, amelyek még nem száradtak ki, és ő megkötözte Sámsont azokkal. Eközben egyesek lesben álltak a belső szobában. Akkor ezt mondta neki az asszony, jönnek a filiszteusok Sámson. De ő úgy elszakította az inakat, ahogyan a kócmadzag elszakad, ha tűz éri. Így nem tudódott ki, miben van az ereje. Delila akkor ezt mondta Sámsonnak. Becsaptál és hazudtál nekem, de most igazán mondd meg nekem, mivel lehet megkötözni téged? Sámson így felelt neki, ha jól megkötöznek új kötelekkel, amelyeket még semmire sem használtak, elgyengülök és olyan leszek, mint bárki más. Delila tehát szerzett új köteleket, és azokkal kötözte meg. Azután ezt mondta neki, jönnek a filiszteusok, Sámson. Eközben néhányan lesben álltak a belső szobában, de ő letépte azokat a karjáról, mint cérnaszálat. Delila akkor ezt mondta Sámsonnak, eddig becsaptál és hazudtál nekem. Mondd meg már nekem, mivel lehet megkötözni téged? Sámson azt felelte neki, ha fejem 7 hajfonatát beleszövöd a szövőszéken készülő szőttesbe. Az asszony még egy szövegkel is rögzítette, azután ezt mondta neki, jönnek a filiszteusok, Sámson. De ő felébredt álmából, és kitépte a szöveket, a vetélőt és a szövőszék fonalát. Delila ezt mondta neki, hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? Már 3-szor csaptál be, mert nem mondtad meg nekem, mitől olyan nagy az erőd. Akkor minden nap zaklatta és gyötörte szavaival, Sámson halálosan megunta a dolgot. Feltárta előtte egészen a szívét, és ezt mondta neki, borotva nem érte soha a fejemet, mert Istennek szentelt názír voltam már anyám méhében is. Ha megnyírnak, oda lesz az erőm, elgyengülök, és olyan leszek, mint bárki más. Amikor Delila látta, hogy egészen feltárta előtte a szívét, elküldött és hívatta a filiszteusok városfejedelmeit, és ezt üzente. Most jöjjetek, mert egészen feltárta előttem a szívét. A filiszteusok városfejedelmei elmentek hozzá, és a pénzt is vitték magukkal. Az a szentige, kedves testvérek, amelynek alapján most előttetek a Szentlélek segítségével szólni kívánok, megírva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. fejezetében, az első 7 versben. Az ige olvasását és annak magyarázatát leülve kövessük figyelemmel. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, A görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem válasszatok ki magatok közül, testvérek, 7 férfit, akiről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szent lélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prochoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolaoszt, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Kedves testvérek, a cipész ugyebár maradjon a kaptafánál, ahogy szoktuk mondani. Mindenkinek jobb, ha azt csinálja, amihez ért, vagy legalábbis jól áll neki. Kivéve persze, ha rólunk van szó, mert én vagy te jobban szeretném azt csinálni inkább, mint ami a szomszéd dolga. Jobb esetben azért, mert csak egyszerűen irigykedek rá, rosszabb esetben pedig azért, mert bármit szívesebben csinálnék, mint amit kell. Ha például istentisztelet előtt szívesen lennék lelkész, közben pedig inkább egyházfi szeretnék lenni, utána meg megint lelkész. Egy azonban biztos, mindennek lenni egyszerre sokkal nehezebb, mintha csak a saját dolgunkat kéne végezni. Ezért is fogott meg ez a mai olvasmány a vezérfonalból. Na jó, 2 okból olvastam fel. Az ószövetségi részt azért, mert mióta utoljára itt voltam a szószéken, csak egy vasárnap telt el, és már Sámsonnál tartunk, akiről azt mondtam múltkor, hogy róla majd később. Közben arra gondoltam, hogy majd jóval később, erre most úgy adódott, hogy már is odaértünk. De őt tegyük félre még egy kicsit. Az újszövetségi igerészt pedig azért olvastam fel, mert az egyház megalakulásának egy nagyon izgalmas pillanatába enged betekintést. Amikor kialakultak az egyes szerepek. Addig mindenki minden szolgálatot ellátott, most viszont kezdik az egyes hívők adottságai és elhivatásuk szerint megkülönböztetni, hogy kinek mi a dolga a dolgok működésében. Eszembe jutott az is, hogy mennyiszer prédikáltunk már Pál apostolnak arról a tanításáról, hogy mi egy test vagyunk, aminek testrészei vagyunk, és mindenkinek más a feladata, a dolga, de az a tanítás, az csak ezután íródott. Úgyhogy kezdjük is az új szövetséggel. Lukács arról számol be, hogy egyre többen követik Jézust, megnövekedett a tanítványok száma, és ennek egyenes következménye, hogy ahol ugye sokan vannak, ott szakadás következik be. Elérik a kritikus tömeget, és már nem csak a közvetlen szomszédjukra vannak hatással az zúgolódásukkal, hanem a nagy egészre is. A probléma az volt, hogy egyesek úgy érezték, hogy a rájuk osztott szolgálat elvonja őket az igétől. A megoldás egyszerű, válasszunk ki olyan testvéreket, akik az asztal körül szolgálnak majd, és legyenek olyanok, akik pedig az imádságban, és akiknek az imádság és az ige szolgálata lesz a feladatuk. Olyan kézenfekvőnek és egyszerűnek tűnik a megoldás, hogy így 2000 évvel későbbről visszatekintve szinte érthetetlen, hogy nem látták meg azonnal. Ami viszont lehet, hogy nekünk sem tűnik fel elsőre, hogy ez a diakónia megalakulásának, a szeretett szolgálat megalakulásának a pillanata. Megnéztem a szótárban, hogy mit jelent a diakónia szó, hogy ne valami légből kapott okosságot mondjak. A diakónia, a profán hétköznapi görög szóhasználatban olyan szolgálatot jelent, mely elsősorban étel-ital felszolgálására vonatkozik. Tehát házi munka, asztalok körüli szolgálat. Ha engem kérdeztek, többnyire ez a vendégség legjobb része. Feltölteni az asztalokat, nézni, ahogy elfogy róluk minden, és elégedetten elcsomagolni. Azonnal látható eredmény az arcokon és az üres tányérokon. Persze a diakónia nem csak ennyi, de szerintem ez egy nagyon kellemes része. Eredetileg tehát azért választották a 7 diakónust, és hogy a 12 apostolnak könnyítse meg a munkáját. Hogy ők az igehirdetés szolgálatára koncentrálhassanak, és legyen, aki az asztalok körüli szolgálatot végzi. Szívesen lettem volna légy a falon azokban az időkben, de erre nincs lehetőség, szóval arra kell hagyatkoznunk, amit sikerült ennyi év távolságból kibogozni, hogy a korai időkben az istentisztelet nem csak énekből és prédikációból állt, hanem ha összegyűltek, akkor együtt is étkeztek. Kicsit olyan, mint amit úrvacsorakor annyiszor hiányolok, hogy nem eszünk igazából. Megvan a jelképes része, de nincs meg a szó szerinti evés. Nos, állítólag az első keresztények még minden nap összegyűltek, hogy együtt vacsorázzanak, így érthetőbb is, hogy miért olyan nagy munka az asztalok körüli szolgálat, és miért vonhat ez el valakit az ige hirdetéstől. Érthető tehát, hogy úgymond szakosodni kellett a gyülekezeten belül. Képzelem, milyen megalázó lehetett ez azok számára, akiknek csak annyi maradt az egészből, hogy pincérkedhettek. Egyáltalán nem gondolom ezt. Sőt, Jézus tanításában is visszatérő elem, hogy egymásnak szolgáljunk. Ráadásul ő maga mondta, hogy azért jött, hogy szolgáljon, sőt, az életét adja értünk. Tehát egyáltalán nem gondolom, hogy ez egy megalázó szolgamunka lenne. Mostanra a diakónia szónak egyébként is tágabb értelme van. A testi gondoskodáson túl is terjed, helyenként a lelkészek feladatával olvad össze, és a lelkészeké a diakónusokéval, tehát lehet, hogy egyszer megint elmosódik a határ, és újra egy hasonló gyűlésre lesz szükség, mint amit az apostolok cselekedeteiben olvashatunk. Annyi viszont bizonyos, hogy diakónusok ma is vannak. Képzik őket a lelkészekkel együtt az egyetemen, nekem is van diakónus diplomám is, de kézenfekvő a kérdés, hogy szükség van-e rá, és hogy mire jó? Szükség van-e a diplomára? Hát egyértelműen nem, ez nem jogosít, nem feljogosít a szolgálatra, amitől mások el vannak tiltva, csak annak a jele, hogy elvégeztem egy tanfolyamot. És hogy mire jó? A diploma magában természetesen semmire. Tisztázza, hogy tudunk jobban együttműködni, meg hasonlók, de nem az oklevél tesz valakit diakónussá, hanem az elhívás. Mindannyiunknak különböző adottságai vannak, ezzel kapcsolatban szoktuk emlegetni Pál apostolnak azt a testrészes példázatát az egyházról. És a különböző adottságokból természetesen is következik, hogy más feladatokat tudunk hatékonyan elvégezni. A motiváció a lényeg, ami a szolgálatunk mögött áll. Azt szeretnénk, hogy az egyház, mint Krisztus teste, a lehető leghatékonyabban, zökkenőmentesen és olajozottan működjön. Ehhez szükség van a Biblia olvasására, az ige magyarázatra, de egyáltalán nem ér itt véget a szolgálat. Szükség van arra, hogy valaki kinyissa a templomot, hogy előkészítse a terepet, hogy kiossza a könyveket, hogy orgonáljon, hogy énekeljen, hogy magyarázzon, hogy begyűjtse a könyveket, hogy megjavítsa a harangot. Rengeteg láthatatlan feladat van egy istentisztelet mögött. Az enyém a látható rész, de ez nem azt jelenti, hogy ez az egyetlen szolgálati lehetőség. És akkor még csak a hétnek egy napjáról és csak néhány órájáról beszéltünk. Mi van azokkal, akik hétközben más testvérek felé szolgálnak? Elmenni a boltba, kiváltani a gyógyszert, kézbesíteni az újságot? Az nem szolgálat? Dehogy nem. Jézus talán csak beszélt a tanítványoknak? Nem. A lábukat is megmosta. Ne gondoljátok hát, hogy a szolgálat csak az lehet, hogyha valaki kiáll a többiek elé és beszél. A diakónus szolgálata sem korlátozódik csak a testi szolgálatra, de arra szerettem volna felhívni ma a figyelmet, hogy az egyik nem tudja nélkülözni a másikat, és hogy mennyire nehéz, ha mindkettőt egy valakinek kell végeznie. Azt gondolom, belátjátok, hogy senki sem ért mindenhez. Jó, tudom, rajtam kívül. Igazából azt gondolom, hogy bármelyikünk meg tudná tenni egymaga is mindazt, amire az egyház működéséhez szükség van. El lenne végezve a feladat? Igen. Jól, mondjuk. Hatékony lenne? Ebben biztos vagyok, hogy nem. Az nem lehet, hogy mindenki ugyanolyan jó legyen mindenben. Meg tudja csinálni a másik is, az igaz, de lehet, hogy nekem könnyebben és jobban megy, mint neki. És vannak más feladatok, amiben pedig fordított a helyzet. Tehát arra biztatlak titeket, testvérek, hogyha nem találjátok a helyeteket az egyházban, akkor vizsgáljátok meg, hogy mit szerettek a legjobban végezni a szolgálatok közül, és miben vagytok a legjobbak. És igyekezzetek azon a területen szolgálni, szégyenkezés nélkül. Mert Krisztus testének a működtetéséről van szó. Mi szégyenkezésre való van abban, hogy különböző feladatokat látunk el? A lényeg, hogy Jézus példáját kövessük. Ő pedig azt a példát adta elénk, hogy amikor szükséget szenvedőt látunk, akkor segített rajta. Ha látjátok, hogy hol van szükség a szolgálatotokra, akkor ne szégyenkezzetek megtenni azt. Akármiről legyen szó, ha az a Krisztus testének épülését szolgálja. A lényeg, hogy gondoskodjunk egymásról, úgy, ahogy Mesterünk Jézus Krisztus is gondoskodott rólunk. A legkisebb hétköznapi dolgokat sem tévesztve szem elől. Mi se tegyük. Amen.